drogfogyasztásról. Az adást Fucskó Eszter szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió Bírósága migrációpárti döntést hozott. Erről beszélt a miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója a TV2 műsorában. Bakondi György elmondta, a bíróság döntése szerint nem lehet visszaküldeni az illegális migránsokat olyan országba, ahol bármely kisebbség jogai veszélyben vannak. Ez azonban szinte minden EU-n kívüli migránsokat kibocsájtó országra illik valamilyen formában. Így gyakorlatilag nem lehet kitoloncolni ezeket az embereket, mutatott rá. Az ENSZ egyezménye szerint, akit vallási, faji vagy politikai okból üldöznek a hazájában, menedékre jogosult a legközelebbi biztonságos országban. 2015 óta a migránsokat kitanítják, hogy ők is menekültek, aztán embercsempészbandák segítségével eljutnak a zöld határra, irataikat eldobálják, így nem csak személyazonosságuk, de még a hazájuk is kideríthetetlen, ezért visszaküldeni se lehet őket. Illegálisan maradnak a fogadó országban és sokszor bűnözésből élnek. Ennek a súlyos következményeit a közbiztonságra jól látni Nyugat-Európában, magyarázta Bakondi György. Népszavazás kiírását jelentette be Milorad Dodik, a boszniai szerb köztársaság elnöke, és azt követően, hogy a boszniai szövetségi választási bizottság megfosztotta őt elnöki megbízatásától, közölte, nem megy sehová. A múlt pénteken a boszniai fellebbviteli bíróság másodfokú ítéletében megerősítette a Milorad Dodik elleni elsőfokú ítéletet, és a boszniai szerb elnököt egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, hivatali tevékenységeitől pedig 6 évre eltiltották. Ezt követően döntött a választási bizottság az elnöki megbízatás visszavonásáról. A döntés ellen Milorad Dodik 90 napon belül fellebbezhet. A politikus a választási bizottság döntését követően közölte, nem megy sehová, nincs megadás. Bejelentette, népszavazást ír ki, hogy kiderüljön, a boszniai szerbek egyetértenek-e a választási bizottság döntésével. A tervek szerint a referendumon azt fogják kérdezni a boszniai szerbektől, hogy el kell-e fogadni a boszniai szerb köztársaság alkotmányának semmi bevételét. Donald Trump szerint jók a kilátások egy orosz-ukrán csúcs találkozóra, de a részletek kidolgozásra szorulnak. Az amerikai elnök erről a Fehérházban egy nyilvános eseményen újságírói kérdésre válaszolva beszélt. Az amerikai elnök megerősítette, hogy nagyon produktív volt a szerdán Moszkvában tartott megbeszélés különleges megbízottja Steve Witkoff és Vladimir Putyin orosz elnök között. Nagyon jó megbeszélések zajlottak Putyin elnökkel, mondta Donald Trump, és úgy fogalmazott, jó esély van arra, hogy az út végére érjünk, ugyanakkor hozzátéve, hogy az út továbbra is hosszú. Az elnök szerint arra is jó esély van, hogy hamarosan létrejöjjön egy találkozó az orosz és az ukrán fél között, bár annak lehetséges helyszíne még nem tisztázott. Donald Trump kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy a moszkvai megbeszélés eredményét egyelőre nem nevezné áttörésnek. Az ukrán-magyar határszakaszon 7417-en léptek be Magyarországra szerdán, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a táviratéradát. A beléptetettek közül a rendőrség 45 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. Áll a közleményben. akik turisztikai idénymunkásként jelentették be alkalmazottjaikat, sok esetben hibáztak. A kedvezőbb adózáshoz ugyanis az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályain túl további két feltételnek is meg kell felelni. Így például a strandbüfében, a fagylaltozóban dolgozókat nem lehet turisztikai idénymunkásként bejelenteni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal a távérat irodával. A közlemény szerint február 1-től a közteher napi összege alkalmi munkánál 4400 forint, a turisztikai idénymunkánál 2200 forint. A munkáltatónak tehát nem mindegy, melyiket fizeti. A lehetőség csábító, azonban két követelményre figyelni kell. Turisztikai idénymunkást csak kereskedelmi jellegű, turisztikai szolgáltatási tevékenységet végző munkáltató és kizárólag idény jellegű munkára foglalkoztathat. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, vagy legfeljebb fátyolfelhős időre van kilátás. Csapadék nem várható. Az északnyugat Dunántúlon a déli, az Alföldön az északkeleti szelet kísérik olykor élénklökések. A hőmérséklet napközben 25 és 30 fok között alakul. Késő estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Vizi János atya beszél a keresztények reményéről. Előadása az idei Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlaton hangzott el.
Mi magyarok talán különösen is szeretünk panaszkodni. Lehet, hogy nem annyira panaszkodás, lehet, hogy egy ilyen különleges képesség, hogy látjuk a problémákat, ami önmagában nem egy rossz dolog. Nem tudom, hogyha most így fel kellene sorolni, milyen gondok, bajok vannak a világunkban, miket tudnánk mondani. Probléma a háború, az, hogy vannak betegségek, járványok, gond a klímaváltozás, ott van a szegénység, a társadalmi egyenlőtlenségek, és még nagyon-nagyon sok minden. És elárulom nektek, hogy akármilyen nagy gondot és bajt említenél meg éppen te is, felsoroltakon kívül, ez sajnos lehet súlyosbítani. Egyetlen dologgal az összes felsorolt dolgot lehet súlyosbítani. Ez a reménytelenség. Az, hogy vannak gondok, bajok, meg problémák a világban, ez igaz. Voltak régen is, vannak a jelenben is, és nyugodjatok meg, lesznek a jövőben is. Csak az nem mindegy, hogy az ember hogy áll ezekhez a dolgokhoz, hogy áll egyáltalán az élethez. Ha remény nélkül állsz hozzá, akkor elvesztél. Hiába látod a problémát, a reménytelenség azt mondja, hogy minek kezdjek bele bármibe, egyáltalán minek erőlködjek, hogy változtassak a dolgokon, úgyse lehet. Itt már mindennek vége. Itt már minden el van veszve. Itt már nem tehetünk semmit. Feladjuk, depresszióba süllyedünk, aztán hát ki mibe menekül, tudatmódosító szerekbe, hedonizmusba, vagy éppen eldobja az életét sajnos magától. Szóval érzitek, hogy a reménytelenség az mekkora nagy gond. És épp így értjük meg, hogy milyen nagy kincs a remény. Hogyha remény van, akkor szinte azt lehet mondani, hogy minden van, akkor még nincs elveszve semmi. A remény az tudja mozgósítani az energiáinkat, a kreativitásunkat, új út erőt önt belénk. És azért is beszélünk a reményről, mert az előző szent, hogy a Ferenc pápa a szent év mottójaként ezt adta számunkra. Hogy a remény zarándokai. Sőt, Ternyácsaba érsek úr a következő tanévre vonatkozólag az iskoláinknak is ugyanezt adta, azzal kiegészítve, hogy legyetek a remény zarándokai. Úgyhogy nagyon sokat fogunk még erről hallani, és nem véletlenül. Nagyon fontos, hogy legyen reményünk. Hogy mi is a remény? Hát nagyon röviden azt lehet mondani, hogy bizalomteljes odafordulás a jövő felé. Fontos látni, hogy a jövő felé fordulunk, és segít a jövő felé tekinteni, vagyis nem ragadunk a múltba. Nagyon sokan ott rontják el, hogy leragadnak a múltba. Vagy a múlt dicsőségéből akarnak táplálkozni, és azt hiszik, hogy abból majd örökké megélnek, mert volt valami jó húzások a múltba, és akkor abból majd, vagy a múltnak a nagyságából, vagy... az már elmúlt. Valaki a múltnak a bűneibe ragad bele, nem tudja elhinni, és nem képes elhinni, hogy van szabadulás, hogy van megbocsájtás, hogy van megtisztulás, megtérés, hogy lehetséges a kiengesztelődés. Beleragadnak nagyon sokan a múltba. Milyen kár értük. Nem tudnak tovább lépni. Ott van egy másik véglet is, aki meg csak a jövőt nézi. Fontos, hogy tudjál a jövő felé fordulni. De azt nem szabad elfelejteni, hogy cselekedni, azt mindig a jelenben tudsz. A jövőben nem tudsz cselekedni. A jövő hát az majd. Nagyon sok embernek, meg társadalomnak a halál, ez a halogatás, ez a majd holnap. Tudom, mit kéne csinálni, de mikor fogom megcsinálni? Tudom, meg akarom én, de mikor? Majd holnap. Hát minden nap az adott, hogy majd holnap, hát abból tudjuk, hogy mi lesz. Abból semmi nem lesz, mert egyszerűen soha nem fogsz nekiállni, cselekedni. Azt a jelenben kell. Szóval azt a jövőt, ami felé mi bizalommal odafordulunk, azt most a jelenben kell építenünk, tanulva a múltból. Nem elfeledve a gyökereket, amelyek megtartanak bennünket, hiszen vannak múltunk, hagyományaink, történelmünk, ezeket ne felejtsük el. De most te egy 2025-ben élő személy vagy, itt a Kárpát-medencében. És megvannak a feladataid, a kihívásaid, és bízom benne, hogy megvannak a terveid, a céljaid, az álmaid. Említettük a történelmet, egy kicsit most menjünk vissza egy fél évezredet, mondjuk a múltba. Ugye Eger Szalókon vagyunk, hát a neve is mutatja, hogy itt van Eger a közelbe, talán 5 kilométer. És érdemes belegondolni, hogy mi is történt 1552-ben, Egerben. Hát mindenki rávág, egri csillagok, Gárdonyi Géza, hát persze, Dobó István, és akkor soholjuk a többiek, Bornemisza, Megcsei. De hogy belegondoltunk-e abba, hogy mit élhettek át a fél évezreddel ezelőtt élt őseink? Egy évtizeddel ezelőtt megélték azt, hogy elesett a főváros. Ugye Mohácsról hallottak 1526, aztán utána el kellett fogadniuk, hogy már a főváros is a törököké. Aztán 1552-ben sorra jönnek a hírek. Elesett Temesvár, elesett Szolnok. És egy több tízezres török sereg megindul Egerbe. Hát te most mit csinálnál? Az akkori világ legerősebb hadserege. Megindul feléd, az otthonod felé. Biztos, hogy voltak olyanok, akik azt mondták, hogy nincs remény. Úgy se lehet őket megállítani, nem lehet őket legyőzni. Pakoljunk össze, és menjünk el, meneküljünk el. Nem ítélkezek fölöttük. Egy komoly döntést kellett meghozni édesapáknak, édesanyáknak. Mentve az életüket, a gyermekeik életét, a vagyonukat. Döntöttek. De milyen csodálatos látni azt, hogy volt 2000 magyar testvérünk a sok tízezres török sereggel szemben, akik azt mondták, hogy bennünk egy kicsit több a remény. Nem ítélkezünk a többiek fölött, de nekünk van valami kincsünk, amit lehet, hogy még maguknak se tudtak megfogalmazni, de egészen biztos, hogy ott volt a szívükbe, mert ha nem lett volna ott, akkor azok nem mennek be a várba. Tehát történészek mondják, hogy a korabeli technikával, ötszörös túlerővel már be lehetett venni egy várat. Tehát 10 000 emberrel Egert már lehetett volna foglalni. Voltak csodák, de 10-szeres túlerő ellen senki nem nagyon tudott még várat megvédeni, úgyhogy 20 000 ember is bőven elég lett volna bevenni a egri várat. És itt a legszolidabb beszélések is azért azt mondják, hogy azért 40 000-en biztos, hogy voltak a törökök, de lehet, hogy többen. De 40 000-en az szinte biztos. És azt mondani, hogy én nem menekülök, én nem megyek sehova, én 2000 másik testvéremmel együtt megvédem ezt a várat, akkor is, hogyha Tipmixen nem biztos, hogy nekünk állnak az occok. És megcsinálták. És milyen fantasztikus látni, hogy az a város, ami itt van a szomszédunkban, egy kb. 50 000-es város, az ennek a 2000 embernek a leszármazottai. A remény embereinek a leszármazottai és az utódai, az egriek. Mert tudtak reménykedni. Ők élnek most itt, a környéken. Csodát hajtottak végre, mert volt reményük. Nem csak róluk akarok szólni, ha már egriekről van szó, mert igen, 1552-es dicsőséges várvédés az egy hatalmas dolog volt, de én azt mondom, hogy azok az egriek is a remény emberei voltak, akik 1596-tól 1687-ig éltek a városban. Miért? Hát azért, mert ugye erről kevesebbet beszélünk, de 1596-ban elfoglalták a törökök. Ez egy másik ostrom volt, egy másik csata, a muzulmánoké lett a város. Hát nem véletlenül van ott a minaret, meg török fürdő. Nem? Szóval volt azért egy komoly időszak. És képzeljétek el, hogy úgy élni, megélni, hogy egy idegen elnyomó hatalom alatt élek. Mikor lesz vége? Még a vallásuk is más, nem is keresztények. Mikor lesz vége? Mikor mennek el? Jövőre? 2 év múlva? 10 év múlva is? Jön a következő generáció, meg az azutáni generáció, meg az azutáni generáció, és ők már abba születtek bele, hogy ezek a törökök, amióta eszünket tudjuk, ezek mindig itt voltak. Itt voltak a apámék idejében, itt voltak a nagyapám idejében, meg még a dédszüleim idejében is itt voltak. És milyen érdekes, hogy azok az egriek nem adták fel a hitüket. Nem lettek muzulmánokká. Ragaszkodtak a hitükhöz, nem adták fel a nemzetiségüket, ragaszkodtak a magyarságukhoz. Mert egyszerűen nemzedékeken át ott volt a remény a szívükbe, hogy egyszer majd vége lesz. Egyszer úgy is jön a változás. Egyszer ezek innen úgy is el fognak menni. És családot alapítunk, és gyermekeket nemzünk, és műveljük a földet, műveljük a szőlőket, és nem adjuk fel a reményt, hogy lesz még szabad magyar haza. És nekik lett igazuk. Akik nem így gondolkodtak, ők elmentek, vagy beolvadtak, asszimilálódtak, mit tudom én, mi lett velük. A remény embereinek vannak utódait Egerben meg a környékén. És ez nem csak Eger városára igaz, csak hát ugye most közel vagyunk, azért hoztam fel őket példának, de ez az egész országra igaz. Az egész nemzetre igaz. A magyarok több mint 1000 éve nem hajlandók elveszíteni a reményt. Akik elveszítették, ők már nincsenek közöttünk. Ők azok, akik asszimilálódtak, akik feladták a nemzetiségüket, akik ki tudja hová elmentek a nagyvilágba, mert azt mondták, hogy nem lehet itt élni, ez egy élhetetlen, ilyen meg olyan ország. Ilyen meg olyan a vezetője, meg itt a ilyen a izé, meg ott akármi, de bezzeg másút, ott biztos kolbászban van a kerítés, és az majd ott jobb lesz. Nekik most nincsenek itt utódaik. Másoknak vannak, a remény embereinek vannak itt utódaik, mi azok vagyunk, a remény embereinek vagyunk a gyermekei, tekintettél-e már így magadra? Nem akarok itt történelem előadást tartani, mert azt megteszik a történészek, de egy személyes történelmi dolgot hagyosszam meg. Ismertem egy asszonyt, nem sokáig, néhány évig ismerhettem, kiskoromban elhunyt, de ez a dédi mamám volt. Hát akkor még nem tudtam mindent úgy felfogni, amit mondott, megmesélt, akkor még kicsi voltam ezekhez, de utólag visszagondolva, hogy az ő élete milyen volt, hogy mennyire fontos lehetett a remény az életébe, azt mutatja, hogy amikor ő született, az még az osztrák-magyar monarchia. Tehát így belegondolva, hogy figyelj, én beszélgettem olyan emberrel, aki még az osztrák-magyar monarchiába született, és akkor még Ferenc József volt az uralkodó, és tényleg, és átélte az első világháborút, Trianonnak a fájdalmát, és nem zuhant össze, hanem azt mondta a kortársai velegy, hogy gyerekek, elvették az ország kétharmadát, nem adjuk fel, újraépítjük, felépítjük, nem, soha. És fantasztikus dolgot műveltek. Egy legyőzött, vesztes ország néhány év alatt egy csodát művelt, azért, mert az emberek szívébe volt remény. Aztán átérte a második világháborút. És nem tévéből nézte, mint ahogy mi nézzük. Ugye nagymamám is élt már, ő a 30-as években született, ő még él, Isten értesse. Ő neki még élénk emlékei vannak abból a korból, hogy nem tévé, nem azért, mert nem volt tévé, hanem volt tévése. Kinéztél az ablakon, és láttad a második világháborút. Ahogy bejöttek a német csapatok, utána a falu másik végén felől megérkeztek a szovjet csapatok, ahogy konkrétan az utcában van a lövészárok. Tehát a második világháború ott zajlik az utcában, de képzeld el, ahol laksz, ott ölik egymást az emberek, ott ássák a lövészárkot, és hát reménykedtek, hogy egyszer csak vége lesz. Hát voltak áldozatok, hát a családból is sajnos, de egyszer csak vége lett. És azt mondták, hogy ami maradt, azt megpróbáljuk újraépíteni, felépíteni. Néhány év alatt megint csodát műveltek. Nézzétek meg, hogy nézett ki Budapest 44-45-ben, mert nézzétek meg néhány évvel később egy képeslapot. Néhány év alatt csodákat műveltek az emberek, mert hitték azt, hogy érdemes, hogy van remény, hogy nem szabad feladni. Hát utána jöttek a kommunisták, elvették mindenüket, ami van, de szó szerint kisemmizték őket, és ezek akkor se adták fel. Gyerekek, csináljuk tovább. Családot alapítunk, gyermekeket nemzünk, és csináljuk tovább. Hiszük, hogy van remény. 56. A remény éve, hát ha most sikerül. Nem sikerült. De akkor is adott nekik valamit. Azért oda lehet szúrni nekik. Hiába ők a leghatalmasabbak. Igen, magyarok vagyunk, megmutattuk. És Dédi ma már megérte a rendszerváltást. Tehát hogy képzeljétek el, hogy Ferenc József idejébe született, és még részt vehetett az első szabadon választott parlamentnek a megválasztásába. Azért nem semmi élet, és így végig gondolni. Ők lehet, hogy nem gondolkozott ennyit ezeken, mert egy dolgos asszonyka volt, tette a dolgát. De remény nélkül, higgyétek el, hogy ezt nem lehetett volna megcsinálni. Miben bízhatott volna? Miben lett volna a reménye? Mert ezt érdemes megkérdezni magunktól, hogy ezek az emberek, annyit beszéltünk róla, hogy mi a remény embereinek vagyunk, a leszármazottai, meg az utódai. Nem csak az én dédimamám, a tied is. Meg a tied is ezt csinálta, ugyanezt csinálta. Mindig bíztak és reméltek. És tudták azt, hogy nem szabad feladni. Hát vegyünk példát róluk. És ugye Péter apostol, az első pápa, a Szentírásban, ugye itt azt kéri tőlünk, legyetek mindig készek rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja a reményeteknek. Hát miben reménykedsz? Majd a pénz megold mindent. Hát nem fog. Tehát azt nem tudom, hogy a családom nem volt egy pénzes sose, tehát biztos, hogy nem ebbe bíztak. Majd hatalommal megoldasz mindent. Hát, abban is hiába kapaszkodsz. Hát, mondom, csak az őseink hány nagy ember bukását nézték végig. Hány beteg ideológiának a bukását láttak, hogy valaki a nácizmust éltette, a másik a kommunizmust éltette, valaki mind a kettőt, mert egyszer az egyiket, egyszer a másikat, mert hol ide kapott, hol oda kapott. Ezek mind csalódtak. Hát megbukott mindegyik. Mibe vessem akkor a reményemet? A tudományba? Mondhatná valaki. De az mindent megoldott. Ha fent vagyunk a világűrben, én szeretem ezeket a tudományos dolgokat, de a tudomány majd mindent megold. Hát képzeljétek el, feltalálták az atommaghasadás, stb., meg hogy kell ezt irányítani. Azért van most itt áram. Tehát itt a Magyarországon termelt áramnak a fele atomerőműből jön. Jó dolog, fantasztikus dolog, tudományos dolog. Az mire használta az ember? Fogta, azt ledobta néhány városra. Hiroshima, Nagasaki. Reméljük, több nem lesz a történelembe. Szóval a tudomány is olyan dolog, hogy jó, de csak abba kapaszkodni. És néha tapasztaltuk azt, hogy néha a tudomány is megáll, mert azt mondja, hogy gyerekek, most nem tudod mit csinálni. Egyszer meg fogsz halni például. Tehát lehetsz akármilyen tudós, meg akármi. Látod, hogy vége van az életnek, itt van nem messze a temető. Ezzel még a tudomány sem nagyon tudod mit csinálni, akármilyen okos az emberiség. És épp ekkor kell kimondani számunkra, és a reménynek nem csak egy ilyen kis rövid definícióját adni, hogy bizalomteljes odafordulás a jövő felé, hanem a keresztény definíciót is tudnunk kell elmondanunk, hogy a remény az kegyelemmel belénk oltott erény, amely bizalommal teljes, és tevékeny várakozás a Krisztusban kapott és a Krisztus által beteljesedő üdvösség elnyerésére. Vagyis nekünk Krisztusban van a reményünk. És a mi végcélunk, amiben reménykedünk, és ami felé törekszünk, az nem más, mint az üdvösség. Nem lehet ettől kisebb célod. Hát lehetnek ilyen kicsi céljaid persze, hogy fejezd be az iskolát, szerezz egy munkahelyet, alapíts családod, de a végső célod, a végső célodat nem fogalmazhatod meg ettől kisebb dologban. De akkor összeomlik az egész emberiség, és a sok társadalomnak is ez a baja, hogy az emberek azt se tudják már, hogy miért élnek. Keresik, kutatják, de ugye, ahogy mondták tőlem okosabbak, egy ilyen Isten alakú űr van bennünk, és azt nem lehet mással betölteni, csak Istennel. És hiába akar ilyen-olyan élvezetekhez nyúlni, ezzel-azzal betölteni azt az űrt, ami ott van benne, soha nem fog neki sikerülni. Rá tudunk-e találni Krisztusra? A reménytelenség sokszor megkísértett bennünket, embereket, de a legeslegesen legreménytelenebb időszak az nem máskor volt, mint az első emberpár idejében, a bűnbeesés után. A gyerekek, milyen volt az édenkert? Egy tökéletes harmonikus kapcsolat Istennel, az embertársammal, a természettel. Tökéletes harmónia. És ez hip-hop csak azért, mert a gonosz kísértő jó átvágott meg, hagytuk magunkat becsapni, elveszítettük. Kiűzettünk, és minden olyan nyomorúságosat, és hirtelen minden elromlott, és azóta is ennek isszuk a levét. Hát szerintem ettől reménytelenebb állapot nem volt a történelemben. És milyen csodálatos látni, hogy Isten szinte rögtön ezután azért tesz egy ígéretet. A Teremtés könyvébe, ugye a 3. fejezet 15-ös vers, ugye a megváltónak az ígérete, ez a kis protoevangélium, ahogy szokták mondani, ugye, ami arról szól, hogy a nőnek az ivadéka, meg a kígyónak az ivadéka harcban lesz, ugye egymással. A kígyó az majd a sarka után kapukod, de eltapossák a fejét. Legyőzik az álnok kígyót, a gonosz kísértőt, a sátánt. Ez meg volt jövendőlve. Erre Isten tette egy ígéretet, hogy ez így lesz. És ez volt a legnagyobb reménység az emberiség életébe, ami segített átvészelni a legnehezebb időszakokat is, hogy Uram, bármilyen nehéz most, akármi van most a világban, bármi történik a személyes életemben, tragédiák, próbatételek, de tudom, hogy van egy ígéret, és te mindig hűséges voltál minden ígéretedhez, és tudom, hogy elküldöd a megváltót. És mi már tudjuk, hogy ez megtörtént 2000 ezelőtt. És milyen furcsa, hogy néhányan még most sem találtak rá Krisztusra, de hát igyekezzünk segíteni nekik.
Vízi János atyát, az Egri Főegyház megyei ifjúsági referensét hallották.
Mindenütt a földön vágynak valami után. Minden ember keresi, hol a boldogság. Sok mindent elérhetsz, mégis üres maradhat a szív. Ha nincs benne igazi érték, mely mindenen átsegít. Az élet néha bonyolult, nem is mindig értemi, de kell, hogy a szívben ott legyen a hit, szeretet, reménye. Három dolog közül legnagyobb a szeretet, mert mindent elhordod, csak el sok vétket elfedez. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életed, mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életed, mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér. Senki nem tud úgy szeretni, ahogy az Úr szeret. Ha elhagyna mindenki, neked, mert nem tud nem szeretni, hiszen ő a szeretet, ő ki mindent elhordoz, s ha kell, sok vétket elfelejt.
szeretet átvisz az életen, minden elhisz, remél. A szeretet mindennél többet ér, a szeretet nem fogy el, sosem tudod, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz, remél. A szeretet mindennél többet ér. A szeretet Istene téged is elér, ha nyitva a szíved, és oda még befér, ha nem vagy telve indulattal, gyűlölettel, félelemmel, ha raggal a szeretet megtalál, bárhol is legyél, nyisd ki a szíved, és bízd benne, ne félj, megváltozhat az életed, igen úgy, ahogy nem is képzeled, mert a szeretet nem fogy el sosem, tudod, a szeretet az életen, ő, aki mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér, a szeretet az nem fogy el sosem, mert ez a szeretet, ez átvisz az életen, mindent elhisz, mindent remél, a szeretet mindennél többet ér. Ó, ez a szeretet ér. Ez a szeretet él, ez a szeretet él, ez a szeretet él.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Karitász percek.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Zagyva Rihárddal, a Katolikus Karitász országos igazgatójával beszélgetünk a szervezet működéséről. A riporter Papp Ildikó.
Miben más a Katolikus Karitász a többi segélyszervezethez képest, és kell-e egyáltalán, hogy más legyen?
Hát igen, ehhez a kérdéshez nagyon sok irányból lehet közelíteni, történelmi irányból is, nemzetközi oldalról is, vagy akár most a jelenből. Én hadd kezdjem egy kicsit a történelmi jelleggel, hiszen ha ezt a kérdést 80-85 évvel ezelőtt teszed föl, vagy akár 75 évvel ezelőtt, akkor nagyon egyértelmű lett volna a válasz, hiszen nem nagyon volt más segélyszervezet. A Caritas meg a Vöröskereszt volt a két nagy ismert segélyszervezet, és az egyház részéről a Caritas fogta össze azokat a karitatív szociális tevékenységet, amit akár a szerzetesrendek, az egyházmegyék vagy lelkiségi mozgalmak végeztek, és egy nagy egészet alkotott. És mára egy kicsit megváltozott a helyzet, akkor majd erről is mondok néhány szót, de a nemzetközi oldalt is említettem. Ott pedig, ahol van katolikus egyház, ahol létezik erős katolikus egyház a világban, ott mindenhol van Caritas, és mindenhol az egyháznak a hivatalos segélyszervezete. Tehát ettől mindenképpen más, hogy az egyház hivatalos segélyszervezeteként működik a Caritas, valamint attól is, hogy ebből a nemzetköziségből fakadóan ez egy világhálózat. Tehát egy nagy ernyőszervezet, a Caritas Internationalis fogja össze, és egy nagy egységet alkot a 165 ország Caritas szervezete, minden országos Caritasnak van egyházmegyei Caritas szervezetei, amit ő koordinál, és azokon belül vannak plébániai csoportok, szóval egy óriási nagy hálózat rajzolódik ki. És ha pedig a jelenből nézzük, akkor valóban több segélyszervezet között az egyik Magyarországon a Caritas, de például nem mindenhol van ez így a világban, mert van, ahol egyetlen segélyszervezetként van olyan ország. Magyarországon valóban több ilyen szervezet működik, és megint arra utalnék vissza, hogy az egyház hivatalos segélyszervezetekként működik, ez azt jelenti, hogy az irgalmasság üzenetét közvetíti. Tehát nem, elsősorban nem egy segélyszervezet, hanem az irgalmasságot gyakorló közösség, akinek most már szervezeti formája van, akin meg van alakítva egyházi jogi személyként, egy segélyszervezetként, ugyanakkor alapvetően ez egy közösség, szeretett szolgálatra hivatott közösség, hogy Jézus nevében az irgalmasságot gyakorolja a világba. És ennek rengeteg formája van.
Nézzünk már erre, és itt megállítanak egy pillanatra. Említettél olyat, hogy ahol van a világon katolikus egyház, ott működik Caritas. Itt most plébániai Caritas csoportokra gondoltál, vagy ez teljesen független ezektől a csoportoktól?
Nem független, hanem az egész világon ugyanaz a minta rajzolódik ki. Ez még amikor a szervezet Caritas megalakult a 19. század végén Németországban, akkor az alakult ki, hogy a településen, az egyházközségben legyen egy Caritas szervezet. Minden egyházközségben legyen, és aztán az egyházmegye alakítson egyházmegyei Caritas szervezetet, aki segíti és összefogja a plébánián működő Caritas szervezeteket, és az országban pedig legyen egy országos Caritas szervezet, ami összefogja az egyházmegyei és a plébániai Caritas szervezeteket.
Na, de akkor ez alulról vagy felülről építkező szervezet?
Akkor alulról építkezett, mára már azt lehet mondani, hogy ez a minta jelenik meg mindenhol. Tehát ahol van Caritas, ott mindenhol van országos Caritas, az egyházmegyéknek van Caritas szervezete, minden püspökség megalakítja, és a plébániákon is az az irány, hogy legyen. Ahol csak lehet legyen egy közösség, aki a karitatív munkát végzi.
Caritasnak 8 súlyponti területe van, és megemlítetted azt, hogy elsősorban nem a segélyezés a célja a Caritasnak, hanem az irgalmasság gyakorlása. Miben más a kettő?
Ez nagyon más, mert alapvetően, és ezt megint hangsúlyozom, hogy nem egy segélyszervezet, akinek az a küldetése, hogy segítsen másokon, hanem az a küldetése, hogy a szeretetet mutassa meg az emberek számára, az Isten szeretetét mutassa meg. És ennek van rengeteg megvalósulási formája, ami már egy segélyszervezetként mutatkozik meg, hiszen például az egyik formája az irgalmasságnak, amikor éhezőknek enni adunk, amikor hajléktalanokat étkeztetünk, vagy betegeket látogatunk, időseket látogatunk, és segítünk, intézményeket hozunk létre, hogy ez minél professzionálisabban működjön. Tehát ezért csúszik el abba az irányba nagyon sokszor a társadalom szemében is, és a magunk szemében is, hogy ez egy szociális intézmény rendszer, karitatív munkát összefogó szeretett szolgálat, vagy egy intézményes működés, de talán ezek között a legjobb szó ez a szeretett szolgálat, hiszen ez fejezi ki a legjobban azt, hogy a szeretett szolgálatát végezzük, és nem a segítés szolgálatát. Hogy még egy-két különbséget így megmutassunk ebből, arról is lehet beszélni, hogy nagyon sok olyan formája van a szeretett szolgálatnak, amihez nem kell intézményrendszer, amihez nem kell anyagiak sokszor, nem kell anyagi adománygyűjtés vagy támogatás, hanem például az idősek látogatása az a szeretetünk kifejezése, hogy nincsenek egyedül, hogy a magányukat oldjuk, és ez egy teljesen egy szeretett szolgálati jellegű tevékenység. Vagy például, amikor meghallgatjuk mások problémáját, próbálunk odafigyelni arra, hogy mi az, amivel ő küzd. Megérezni a mások baját úgy, mintha a miénk lenne. És valahol ez a küldetésünk. És ez nagyon sokszor abban csúcsosodott ki, hogy a végén segítünk valamivel. Ténylegesen, fizikailag, anyagilag, vagy valamilyen intézményrendszerbe helyezzük el az adott szemét, de hogy alapvetően nem ez a kiinduló pont, hanem ez a végeredmény.
Említetted azt, hogy 80-85 évvel ezelőtt a Caritas indulásakor még teljesen más volt a helyzet, meg más volt a feladatköre a Caritasnak. Hogyha egy nagyon rövid áttekintést adnál arról, hogy hogyan indult akkor, és hol tart most a segélyszervezet. Most nagyon-nagyon szerteágazó feladataitok vannak szerte a világon, itt Magyarországon is.
Igen, pont ebből kifolyólag, hogy szeretett szolgálat a küldetése a Caritasnak, az irgalmasság gyakorlása, meg rengeteg formája van. Már a kezdetekben, bárhol megalakult a világban, kezdetekben nem egy tevékenységre fókuszált, hanem szinte mindenre, ahol bajban volt az ember, ahol szükség volt a reményre, a vigasztalásra, és ezért kialakult már a 30-as évek Magyarországán is a Caritasban, hogy például a gyermekek, a rászoruló gyermekek támogatása, a családok támogatása, ez egy fő tevékenység lett, az idős és beteg gondozás, de ugyanakkor megjelent a katasztrófa helyzet, vagy a háború által szenvedőknek a támogatása, hadi árvák segítése, hadi özvegyek segítése, és így tovább. És már akkor is kialakult egy nagyon széleskörű tevékenység, intézményeket működtetett, leányotthonokat, szeretett otthonokat, átmeneti szállásokat hajléktalanok számára, nincstenenek számára. Tehát egy gyakorlatilag az a széles tevékenység, ami ma egy modernebb formában jelen van, már akkor is jelen volt, csak akkor másnak hívtuk, ispotálynak, vagy szeretett otthonnak, ma pedig szociális otthonnak hívjuk. Tehát, hogy nagyon sok minden megváltozott így szakmai szemmel, de a tevékenység szövetség széleskörű jellege, az megvolt. És az is megvolt, hogy az egyház igyekezett minden olyan problémára reagálni, amivel küzdenek az emberek, amiben bajban érzik magukat, hogy egyedül vannak.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben vendégünk Zagy Varihert, a Katolikus Karitász országos igazgatója. Témánk pedig a szervezet működése, a nemrég kinevezett igazgató tervei.
Ha már egy kicsit így az átalakulásról, formálódásról beszéltünk, azért azt mondom, hogy viszonylag nagyobb átalakulás előtt áll most a Karitász, vagy már javában benne vagytok, hiszen május 1-től te kaptad meg ezt a feladatot, kihívást, lehetőséget, hogy a Katolikus Karitász országos igazgatójaként irányítsd ezt a szervezetet. Mi az, amit fontosnak tartottál megőrizni a múltból, és milyen terveid vannak, hogyan látod a Karitásznak a jövőjét?
Örülök ennek a kérdésnek, mert akkor lehet arról beszélni, hogy nem egyénektől függ a Caritas, hanem az egyének részei a Caritas küldetésnek és a szeretett szolgálatnak. És az, hogy én ezt a feladatot megkaptam, ez egyáltalán nem egy lehetőség, hanem ez az én küldetésem, és nem tőlem függ, hogy milyen lesz a Caritas a jövőben, hanem az igazából adott, hogy milyennek kell lennie. És nekünk azon kell dolgozni, hogy minél jobban megteremtődjenek ezek a lehetőségek, de én nem tervezhetek újat, mást, mint ami a küldetése. És ez nagyon fontos, hogy én igenis nagyon sokat gondolkozom azon, hogy mit tudunk fejleszteni, hogyan tudjuk segíteni a működést. Például az első feladataimnak éreztem azt, hogy a szervezeti működést egy picit átalakítsuk, hogy hatékonyabban tudjon működni, de ezek csak apró eszközök ahhoz, hogy az eredeti küldetését teljesítse a Caritas. Tehát nem tőlem fog függni, én ebben hiszek, és nem az emberek irányítják a Caritast, a szeretett szolgálatot, és ez nagyon fontos üzenet szerintem, hogy bár emberek alkotják, de az a cél, hogy az Úr tudja irányítani ezt a küldetést, hiszen ez egy misszió. És nagyon sokszor beszélünk segélyszervezetként, de én nem szeretem ezt a szót, hogy segélyszervezet, mert ez egy misszió. És hogyha ezt meg tudjuk érezni mi vezetők, munkatársak, önkéntesek, hogy egy missziónak vagyunk a részei, nem pedig egy szervezetnek, akkor teljesen más az olvasata.
Téged ez a misszió, ez mikor érintett meg úgy igazán? Mióta vagy te benne ebben? Voltál Veszprémi Caritas igazgató, utána kerültél ide a Budapesti Központba igazgatóhelyettesként több évtized.
Hát igen, és talán én is később értettem meg ezt, hogy ez egy misszió, mert bár viszonylag korán én Egerbe nőttem föl, és már középiskolás koromban elkezdtem fogyatékkal élő fiatalokat látogatni, amikor az egri szemináristák ezt végezték, és csatlakoztam hozzájuk minden héten, és aztán gyermektáborokat szerveztünk, és belecsöppentem abba, hogy 10 évesen egészen 21 néhány éves koromig ezt így végeztem, és valahogy az életem részévé vált az, hogy valamit adni a másik embernek. És akkor elindult bennem az a hivatás, hogy valami szociális munkával, szociális segítségnyújtással szeretnék foglalkozni. De akkor még nem tudtam, hogy ez kiteljesedhet misszióként, és először, amikor elvégeztem a főiskolát, akkor hajléktalanlátásba kezdtem dolgozni.
De akkor még a Caritasszal nem volt kapcsolatod?
Akkor még nem voltam kapcsolatban a Caritasszal, és utána jött ez a lehetőség 5 év munka utána, amikor a hajléktalanokkal dolgoztam. Utána jött ez a lehetőség, és akkor értettem igazán, hogy ez a kettő együtt tud kiteljesedni, hiszen a szociális munka, és valahol erre vágytam mindig is, ilyen hívő, fiatalként én is ifjúsági közösségek tagja voltam. De tudtam azt, hogy ez valahol egy misszió, de mégis úgy tekintettem még akkor rá, mint egy szociális munkára. És aztán kezdtem érezni ennek a hiányát, hogy valami hiányzik ebből, és amikor a Caritashoz tudtam csatlakozni, akkor éreztem meg igazán, hogy akkor kerültem a helyemre, hiszen küldetésként tudom végezni a szociális munkát. Hiszen szeretett szolgálatként tudom, és az a kettő összeolvad, és a missziót segíti a szociális munkás végzettségem, vagy tudásom, meg ismereteim, de alapvetően ez egy olyan küldetés, egy olyan misszió, amit az egyház végez, és én ehhez tudok csatlakozni. És ennek nagyon örültem akkor, és azóta úgy alakult, hogy először Veszprémbe, aztán most már itt az országos központba, de része tudtam ennek lenni.
ahogy említettük, hogy rengeteg területen tevékenykedik a Caritas. Melyek most az aktualitások? Nyáron ugye mindenki kiveszi a nyári szabadságát és próbál pihenni, a Caritas munkatársai, önkéntesei ilyenkor sem pihennek. Vannak ugye állandó programok, ezek között az egyik a Vár a nyár programotok. Ez hogyan alakult idén?
Hát ez úgy alakul, hogy már hát igazából meg sem tudom mondani, hogy mikor indult, de több évtizeddel ezelőtt indult, szerintem a kezdetektől, amikor 91-ben elindult a Caritas szervezet, hogy újjá alakult, akkor már a gyermektáborozás az első feladatok között volt. Ugyanakkor valamivel később lett ennek a neve, ennek az országos programnak a Vár a nyár, és ez azt jelenti, hogy mind az egyházmegyei, mind a plébániai Caritas csoportok által, és mind az országos Caritas által szervezett táborok egy nagy egészet alkotnak, és most ebben az évben is, de a múlt években is több ezer gyermek, most közel 4000 gyermeket tud a Caritas táboroztatni ilyen formán, és ez a tevékenység is fejlődött az évek, évtizedek során, és most ugye ezt nyáron, júniusban indítottuk el, kampányszerűen megpróbáljuk felhívni rá a figyelmet, hogy lehet csatlakozni, hiszen ha támogatják a hívek, adományozók, akkor még több gyermeket tudunk táboroztatni, még minőségi programot tudunk számukra biztosítani, olyan gyerekek számára, akiknek sokszor nem adatik meg ez a lehetőség, hogy eljussanak a saját településükön kívülre, vagy akár a Balatonra is, ahol a Caritasnak is van egy táborhelye. És amikor elindult ez a kampány, akkor erre hívtuk fel a társadalom figyelmét, ugyanakkor egyben elindítottuk a táboroztatást is, hogy hát idén is több ezer gyermek fog táborozni, illetve még teszik azt most is. És a balatonakali táborhelyeken nyitottunk meg a táborhelyünkön ezt a programsorozatot, és ott fogjuk lezárni augusztus végén.
Hogyha már a gyerekeknél tartunk, akkor maradnék is náluk, hiszen párhuzamosan azzal, hogy futnak ezek a nyári táborok, a Caritas már előre gondolkodik az iskola kezdésre, a napokban indul az iskola kezdési programotok is.
Igen, lehet, hogy nem olyan jó a gyerekek számára, hogy még javában nyaralnak, de már a becsengetésről beszélünk. Ugyanakkor nem is számokra fogalmazok még meg ezeket az üzeneteket, hanem sokkal inkább azok számára, akik érzékenyek lehetnek arra a témára, hogy hátrányos helyzetű gyermekeknek sokkal nehezebb az iskola kezdés, a tanulás, nehezebb körülmények között otthon nem tudják biztosítani számukra azokat a körülményeket, hogy megfelelő módon készüljenek, nincsen szobájuk, nincsen íróasztaluk, és így tovább, vagy nem tudják megvenni számukra a megfelelő eszközöket, vagy például nem tudnak számukra fejlesztést biztosítani, fizetni, és nagyon sok ilyen dolgot sorolhatnánk még. És ezért indította szintén sok-sok évvel ezelőtt a Caritas a Legyen Öröm az iskola kezdés elnevezésű programját, ami már a szintén több ezer gyermeket tud támogatni országszerte, és szintén egy ilyen hálózati jelleggel a plébániai Caritas csoportok is, az egyházmegyei Caritasok is részt vesznek benne, de az országos Caritas is a saját felzárkozó programjaiban is odafigyel ezekre a tevékenységekre, és ami fontos, hogy itt véletlenül se csak arra gondoljunk, hogy az iskola kezdéshez iskolatáska kell. Nagyon sokszor ez a szimbólum, ugyanakkor nagyon fontos, hogy itt is széles körű legyen az a tevékenység. Tehát nagyon sokszor nem iskolatáskára van szükség, hanem egy speciális dologra, amit meg kell venni, legyen az egy, nem tudom, tornacipő, vagy tanszercsomag, de legyen az egy olyan logopédiai tevékenységnek a finanszírozása, amit nem tudna a család biztosítani, vagy egy olyan fejlesztés, gyógypedagógiai fejlesztés, vagy például egy olyan készségfejlesztés, amiben ő ügyes, és nem tudja megfinanszírozni a szülő számára. Tehát nagyon sok olyan dolog van, és akkor még nem beszéltünk a képességfejlesztésről és az ösztöndíj rendszerű támogatásokról is. Tehát nagyon fontos az, hogy a gyermekeket is és a családokat is tudjuk motiválni arra, hogy biztosítsák a gyermekek számára ezeket a körülményeket, ugyanakkor a gyermek is arra, hogy a tehetségét ki tudja bontakoztatni, és a szülő pedig tudja támogatni ezt a tehetséget, és a környezete is tudja támogatni. Tehát, hogy kiszélesítettük a programunkat az iskolatáskából az évek során erre a széleskörű tevékenységre, úgyhogy most már ezt lehet mondani, hogy a tehetséggondozástól a tanszer támogatásokig, a speciális tanulást támogató programokig minden benne van.
Zagyva Rihárddal, a Katolikus Karitász országos igazgatójával, Pap Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefon.